tudjuk, hogy jó úton járhatunk itt a kávézó a világ végében, mert hogy érkeznek az üzenetek tőletek ugye a 0636980980-ra, akár SMS, akár Viber, akár WhatsApp, és SMS-ben érkezett egyrésztől Endrétől egy a korábbi üzenet, amiben még helyesbített, hogy ne csak azért hívjuk Istvánt, mert Hoffitól idéz, hanem azért, mert érdekes is. Majd egy másik hallgató, nem tudom, nem írta alá, azt mondja, 12-14 tét tonnát termelünk, plusz 50% mennyit ér meg neked per hektár. Tehát, hogy próbáljuk így dekódolni, hogy akkor ti esetleg gazdálkodók vagytok, ti 12-14 hektár, tonnát termeltek meg per hektár, ami egyébként passzol, mert egy Isven azt mondja, hogy átlagban ugye ennyi.
Én annyit tippeltem.
Te annyit tippelt, és megmondta, hogy ugye 8 az átlag. Tehát, hogy azt még plusz 50%-a megfejeld, az mennyit ér meg?
Amit mondtam, a 8 tonna az a magyarországi átlag, és a körül szór. Tehát van olyan év, amikor ez lemegy 5-6 tonnára, és mondjuk egy száraz évben, de van, hogy felmegy 9 tonnára is, de valahol 8 tonna körül szór, hogyha az SMS küldő 12-14 tonna kukoricát termel, akkor gratulálok, hiszen az
átlagon több, felüli.
Átlagon felüli, jóval, tehát szerintem ő a top 5-10%-ba tartozik, úgyhogy valamit jól csinál, tehát innen tudok neki gratulálni. A mondat második része, hogy mennyit ér meg plusz 50%, azt nem értem pontosan, tehát hogy a 8 tonnáról a magyarországi átlagról ők 50%-kal többet, tehát 12 tonnát termelnek, ő erre érti, vagy arra, hogy még a 12 tonnájukra még 50%-ot?
Hát igen, hogy vajon neki megéri-e még arra, hogy akkor még 50%-ot akkor az hozzád?
Ez egy jó kérdés, és tehát például Amerikában, hogyha egy input anyagot néznek, egy műtrágyát, egy bármilyen növényvédőszert, akkor az amerikai gazdálkodók a ROI-t nézik, ez a ROI, ez a return on investment, tehát a befektetés megtérülése. Amerikában azt nézi a gazda, hogyha beteszek $50, akkor mennyit fog nekem hozni. Ha beteszek $50 és hoz nekem $100, az ugye az plusz 50. De ha beteszek $10 és az meg háromszorozza 30-at, akkor az csak 20-at hoz. Tehát egy amerikai gazda akkor az 50-est választja, mert többet hoz. A magyar gazda a 10-est választja, mert fogok én elkölteni 50-et, hát nem vagyok én hülye. Tehát ez a szemlélet még sajnos nincs meg, hogy ez a megtérülés. Pedig ezt kellene nézni, és az SMS, aki írta, hogy mennyit ér meg neked még plusz 50%. Valóban a gazdálkodóknak ezt kellene nézni, számolni, hogy amit ő befektet, annak mi a megtérülése. Mi azt sajnos azt tapasztaljuk, hogy 10 gazdából 8-9 nem készít ilyen tervet. Gazdálkodik, és évvégén pedig von egy mérleget, és ugye eddig 10-ből 9-szer mindig jó volt, nyereséges volt, tehát akkor miért kellett volna neki ezt komolyabban venni, viszont most két olyan év van, amikor sokaknak mínuszos. Igen. És akkor most már itt elkezdődnek a gondolkodások.
Igen.
Ezek a gondolkodások elkezdődnek.
Hát igen, egyrészről az, hogy a nehezebb időkre, tehát hogy nyilván tök jó, hogyha az ember egy kicsit nem centizi ennyire ki magát, másrészt azért az sem egy elhanyagolható szempont, és ezt én mindig nagyon sajnálom, hogy sosem kerül, vagy nagyon ritkán kerül elő a gondolkodásmódban, hogy mondjuk hosszú távon az, hogyha még nem teszem tönkre a talajomat, már pedig az, hogyha túlnyomom mindennel, mint az állat, akkor nyilvánvalóan szépen lassan, vagy akár egész gyorsan tönkre teszem azt a talajt, tehát hogy az, hogyha te pénzt költesz mondjuk fenntarthatóságra, az egy befektetés. Tehát te azzal befektettél, azzal megnövelted az élettartamát annak a területnek, esetleg a gyerekednek, vagy az unokádnak is jut belőle. Tehát ezek szintén kicsit nehezen számszerűsíthető, de nagyon-nagyon fontos tényezők is, hogy furcsa, hogy aki a földből él, hogy valójában a föld felé való tisztelet, az nagyon ritkán van meg. Tehát a földet valahogy egy ilyen, jó, hát ott van, használom, abból nő ki a növény, de hogy ez micsoda egy fantasztikus, összetett organizmus maga a föld, a talaj, egy élő valami, ez nagyon-nagyon kevés gazdálkodónál látom Magyarországon, hogy ez a gondolkodásmód meg lenne. És azért ez is egy nagyon fontos szempont, hogy mondjuk a precíziós, ha nem is hagyja el, mert ugye ti nem mondjátok, hogy feltétlenül hagyd el a műtrágyákat, de legalább csökkents le, ami a pénztárcának is jó, de a környezetnek is nagyon jó, és ez egy nagyon fontos aspektus.
Hát a Leonardo da Vinci-ről van, hogy mindenki hallott már az 1400-as évek.
A Titanicban, nem? Ja, nem az.
Végén élt zseni Olaszországba, Toszkánába, és ő mondta, hogy kevesebbet tudunk arról a Földről, amin állunk, mint a csillagokról, amiket látunk. Ez már az 1400-as évek végén ez volt a helyzet, hogy ő beismerte, hogy a talajt nem annyira kutatják, a csillagokat nézik, mert gondolom a szép, látványos csillog. Itt tartunk most is. Tehát ugye menni akarunk a Marsra, milliárdokat költünk rá, hogy juthatunk el, hogy le tudunk egy éhetetlen bolygóból élő bolygót varázsolni, holott ebből az élő bolygóból lehetne még jobb bolygót esetleg.
Nem halott bolygót varázsolni.
Kisebb befektetéssel lényegesen, és továbbra is a Leonardo da Vinci több mint 500 éves mondata visszhangzik, nem költünk pénzt arra, hogy a talajt megismerjük, pedig a talaj rendkívül bonyolult, de érdemes rá időt szánni, mert a táplálékunk onnan származik, a táplálék pedig tudjuk, amit teszünk, azok vagyunk. Ez egy rendkívül bonyolult rendszer, hiszen élő anyagok vannak benne, és emiatt szinte kiszámíthatatlan, és épp ezért kellene kutatni sokkal-sokkal nagyobb erővel, hogy a gazdáknak tudjunk nagyon precízen olyan javaslatokat adni, ami alapján ő megfelelő döntéseket hozza meg, és minden ilyen azzal kezdődik, hogy mérünk.
Hogy ne vakrepülés legyen az egész, mert gyakorlatilag most az van, hogy vakrepülés, eddig ez így bevált, de nem biztos, hogy mindig.
Mérjük a talajt, amiről beszéltünk, mérjük a műholdas képekről lehet nézni a növényeket, ez is egy szolgáltatásunk, ahonnan látjuk a növényeknek az állapotát. Látjuk nagyon pontosan, hogyha előző héten az a tábla mondjuk haragos zöld volt, tehát a biomassz érték magas, utána elkezd mondjuk sárgulni, pirosodni a táblának egy része, nagyon jól mutatja, hogy oda ki kell menni, meg kell nézni, mi a probléma, nagyon jól lehet az alapján látni, hogy hol van nitrogénhiány, melyik részre kell nitrogént szórni, és utána pedig jöhetnek a konkrét, úgymond vérvizsgálat, a növényanalízisek, tehát ezek a vizsgálatok, vagy agrometeorológia állomás, amely méri a páratartalmat, jönnek-e a gombák, a talajhőmérsékletet, nedvességet kell öntözni, mikor vessünk, tehát rengeteg lehetősége van a gazdáknak, hogy mérjenek, nézzenek, adatokat kapjanak, és az alapján hozzák meg a megfelelő döntést. Most lesz talán az, hogy rákényszerülnek erre.
Igen, mert hogy ellenállóbb is lesz. Tehát az a növény, aminek megfelelően van ellátva, tehát megfelelő tápanyagot kap, jó talajban van, tehát odafigyelnek az egészségére, az sokkal ellenállóbb is lesz, tehát az ilyen szélsőséges kilengéseknek is sokkal jobban ellenáll, tehát ez is egy nagyon fontos tényező, de mielőtt erre válaszolnál, egy nagyon fontos kérdés vetett be József nekünk a Viberen, az pedig az, hogy Amerikában génmódosított kukorica van, nálunk viszont ilyen nincs, hogyha jól gondolom. Ez mondjuk lényeges lehet ebben a rekordmennyiségű termesztésben, hogy a rekorderúdi ember mondjuk génmódosított kukoricát termeszt?
Persze, hát Európán kívül a világ többi részén a génmódosítást engedélyezik, ők úgy fogják fel Európán kívül, hogy az anyatermészet is a változatosságra törekszik, hiszen minden egyed utána az utódja az más, és ők ezt egy kicsit ezt a folyamatot idézőjelben meggyorsítják, és betesznek olyan géneket, tulajdonságokat, ami nincs benne, de lehet, hogy 100 év alatt egyébként a természetbe is kialakulna. Tehát ez két irányzat, én nem tudom, hogy...
Te hol helyezkedsz ezen a skálán?
Nem rendelkezek akkor a tudással, hogy állást foglaljak, én mind a két álláspontot el tudom fogadni. Berendezkedünk a magyar álláspontra, hogy maximális biztonságra törekszünk, és nem ismerjük, és akkor zárkózzunk be, gubózzunk be, és ne hagyjuk, hogy beüljön. Tehát lehet ezt is akkor, hogyha tényleg rossz, akkor megvédjük a magyar embereket, úgymond, de az is lehet, hogy ki fog derülni, hogy ezek a génmódosítottak mégse okoznak problémát, de tény, hogy ha be tudsz vinni olyan géneket, tulajdonságokat, ami a másikban nincs, akkor mondjuk beléd egy olyan gént be tudnak vinni, amivel mondjuk jobban hasznosítod, mondjuk a fehérjét teszem azt. És akkor azért neked az egy előnyösebb leszel, egy más sportolóval szembe. Tehát versenyképesebbek lesznek velünk szembe, mondjuk így az amerikai gazdák, ez igaz, de akkor is a 8 tonna meg a kinti mennyiségek között ez nem magyarázza a gén.
Tehát ez nem csak a GMO ez, különbség igen. miatt, lehet mondjuk bizonyos százalék, de nem csak az. Egyébként ugyanaz az úriember, aki írta a 12-14 tonnát, azt mondja, hogy mostani növényeinket is valamikor módosították, nemesítették. Igen, csak ugye, hát csak én sem tudok ebben állást foglalni, mert igen, nagyon sok mindent olvasok pró és kontra, de ugye akik ellene vannak, az mondjuk, hogy nem mindegy, hogy mondjuk egy a természet adta eszközökkel nemesítek valamit, ami kvázi ugyanaz használ, vagy pedig ebbe tényleg olyan szinten nyúlok bele, hogy esetleg egy olyan eredményt hoz, amit utána nem tudok kontrollálni. Tehát, hogy attól félnek, hogy mondjuk egy génmódosított növény mondjuk olyan szinten válhat invazívvá, hogy akár kiírtatatlanná válik, és mondjuk minden egyéb dolgot kiírt. Tehát, hogy ez egy kicsit egy olyan Pandora szelencét nyitjuk meg ezzel,
Most az Oppenheimer hallottuk, hogy mennyi díjat nyert, és igen, hogy az atom az lehet bomba is, meg lehet paksi atomerőmű, és ugyanígy a génszerkesztés, ugye a Monsanto bevitte azt a gént, hogy az ő gyomirtószerére ellenálló legyen a kukorica, csak az a gén, az a tulajdonság aztán bekerült a környező gyomokba.
Hát igen, ez
és
az.
És utána azok a gyomok is ellenállók lettek, és hiába juttatták ki utána azt a gyomirtószert, a gyomot se vitte.
Tehát antibiotikum kérdés is
ugyanez,
valami
igen.
Hasonló, ugye?
Igen, vagy most...
Variálhatod egy idő után már, hogy,
igen,
hogy hasson is neked.
Igen, annyira komplex a rendszer, és annyira sokféleképpen tud alakulni, hogy még a legnagyobb körültekintéssel sem biztos, hogy mindent ki tud zárni. Tehát egy ilyen hazárd játékot játszol, és nyilván ezért tartanak tőle emberek, hogy oké, belenyúlunk, vagy annak mondjuk milyen hatása lesz ránk nézve, tehát valamilyen gént módosítottunk, hű de jó, kétszer akkorára nő, de hogy aztán mondjuk az elfogyasztása mondjuk ránk hosszú távon milyen hatást gyakorol, azt megint csak nem vizsgálja senki. Szóval igen, hát ez egy másik műsor témája, de nagyon izgalmas. Igen, szóval én még arra lennék kíváncsi, hogy oké, beszéltünk a klasszikus módon, igen, a nitrogénről, meg a klasszikus anyagokról, amiket be lehet vinni, ezeket mind ismerjük, de van egy csomó mindenféle egyéb megoldás is, ugye mi ezen a téren dolgozunk is együtt, és én nekem ugye nagy kedvenceim a mikorizagombák, amiket ti is nagy előszeretettel bevettek, és te is említetted, hogy a rekorder úriember is használt, tehát hogy vannak olyan technikák, amik nem vegyszerek, hanem a természet erejét használják föl. Ezekről mesélj egy kicsit, légy szíves.
Nagyon szívesen. Hát, kb. 500 millió évvel ezelőtt, mikor az őstengerből kikerültek a növények, nem azért, mert akarták, hanem az őstenger visszahúzódott, és mondjuk a szegény növény ott volt szárazon, és abból a vízi növényből hirtelen neki szárazföldi növénynek kellett lenni, és még vízbe volt, ugye, mint mi is az anyamélybe, a vízbe a táplálékkal ott kaptuk, de mikor kikerült a szárazföldre, akkor neki abban a ponton ott a talajba kellett megélnie, és az sokkal mostohább. És ekkor a növény egyáltalán nem buta, sőt lassan-lassan rájövünk, hogy sokkal-sokkal okosabbak, intelligensebbek kommunikálnak. Ők, a növények ilyenkor elkezdenek üzletelni a talajba lévő hasznos baktériumokkal, gombákkal, és őket segítségül hívják. Ugye a növény fotoszintezizál a levegő széndioxidjából vízből cukrot állít elő, és ezt a cukrot, mint alap legó építőelemet használja, ebből lesz később zsír, aminosav, fehérje, minden, mi is ebből épülünk fel az emberek, hiszen növényt teszünk, vagy azt az állatot, ami növényt evett, és ezt a cukrot ő a gyökerén keresztül kitolja a talajba, és küld egy jelző molekulát még, hogy milyen típusú baktériumnak küldi ezt. És akkor ott az, a mondjuk érzékel a növény kevés a foszfor, akkor azokat a bacikat hívja fel, amik a foszfort képesek felvehetetlenből felvehető formába alakítani, cukrot is küld neki, hogy legyen energiája dolgozni, meg szaporodni, és ott elkezdjen sokszorozódni, hiszen a baktériumok pár nap, óra alatt meg többszöröződnek, és dolgoznak, és utána elpusztulnak, és a növény pedig abból felveszi a táplálékot. Tehát így kommunikálnak, és ugyanígy nem csak baktériumot, hanem behívhatja azt a mikorhizagombát, ami 500 millió év óta segíti a növényt, olyannyira, hogy az egyetlen gomba, amit a növény enged magába nőni. Tehát a hifa fonala a gombának, egyik része belenő a növény gyökerébe, a növény megengedi, hogy belenőjön, egy másik élő anyag belemegy, és a hifa fonala másik része pedig méterekről, sok-sok méterről képes behozni a vizet és a tápanyagot a gazdatestnek. És onnantól, hogy ők szimbiózisba léptek, ugye közösen együtt élnek, ahogy kellene mindenkinek a világon, és együttműködnek, a növény továbbra is fotoszintetizál, és ad cukrot, feldolgozott anyagokat a mikorizának. A mikoriza feladata pedig az anyagbeszerzés, hogy menjen és keressen a talajba neki tápanyagot és vizet, és nagyon szépen együtt dolgoznak, és ez egy életre szóló kapcsolata a két élőlény között, egy növény és egy gomba között, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan is lehetne élni itt a Föld nevű bolygón.
Hát igen, és hogy gyakorlatilag nem is nagyon tudtak volna megtelepedni a növények itt a szárazföldön nélkül, a szimbiózis nélkül, és mind a mai napig ugye ez egy nagyon fontos tényező.
Hát hogyha mondjuk a talaj olyan körülménye, egy növény olyan helyre kerül, ami mondjuk szikes talaj, hortobányon vannak a szikes talajok, nátriumos nagyon, akkor ott csak egy bizonyos mikoríza képes megélni, és neki úgy a tápanyagokat odavinni, hogy ő túléljen. Tehát van körülbelül 200 fajta mikoríza, ami különböző talajokhoz adaptálódik, különböző pH egyebek, és akkor egy kicsit a növényhez is adaptálódnak, és ők segítik. És ezek a mikorizák, ezek nem csak tápanyagot és vizet hoznak be, hanem glomalin nevű fehérjét termelnek. Ez a fehérje pedig olyan, mint egy ragasztóanyag, ez pedig összeragasztja a talajt, és ebből ő képes, ebből lesz a talaj poros talajból apró morzsás szerkezetű.
Ez tehát egy jó kis fekete
agregáltalaj. Tehát mikor kihúzunk egy növényt, és azon lógnak a kis talajszemcsék, pici kis apró talajszemcsék, az többek között azért, mert ott a mikorhiza hifafonalai kis glomalin ragasztó anyaga így összetartja ott a gyökér körül, ahol a talajban a fő élet van. Tehát mint ahogy az űrből lánézünk a földre, és látjuk, hogy a nagyvárosok körül vannak az emberek, ugyanúgy a talajban a gyökereknél csoportosul az élet. Tehát ahogy a gyökértől megyünk el akár millimétereket, centimétereket, az élet a baktérium gombaszám radikálisan lecsökken, ott van, mert ők egymással jól bizniszelnek, kommunikálnak, jól el vannak, és ezért kell arra törekedni, hogy folyamatosan legyen élő gyökér a talajba, mert akkor lesz, ami ezeket az élő közösségeket fenntartja, és nem az, hogy nyáron betakarítjuk a búzát, repcét, és jövő tavaszig feketén tartjuk, mert ugye ezt tanultuk az egyetemen.
Tehát, hogy jól föl is szántjuk, és akkor azzal is minden
szétvágdossuk, azokat a mikorizafonalakat, azokat szétvágdossuk, a gilisztajáratokat szétvágjuk, számtalan problémát okozunk.
És akkor ráadásul ti még akkor a precíziós mezőgazdaságban még ezeknek a baktériumoknak, gombáknak az előnyeit föl is használjátok azzal, hogy ezeket pluszban adagoljátok a növényeknek, és akkor ezzel azért nagyon jó eredményeket is el lehet elérni. Tehát ez is egy ilyen biohackinget csináltok tulajdonképpen.
Hát forgalmazunk olyan baktérium készítményeket, mindig keressük a legjobb termékeket a világba, és azokat igyekszünk a legújabb innovációkat behozni. Olyan baktérium törzseket hozunk be növény specifikusan, ami segít például egy búzának, egy kukoricának, hogy az a gyökere körül nitrogént kössön meg, a tápanyagokat mobilizálja, és kísérleteink alapján 30-50%-kal csökkenthető a műtrágya dózis, anélkül, hogy a termés csökkenne.
Hát ez megint csak egy win-win szituáció, ahol csökken a kiutatott műtrágya mennyisége, tehát olcsóbb a gazdának, és közben pedig a természetnek is jobb, és oké, persze meg kellett vennie azt a biokészítményt, de hát az messze-messze nem annyi, mint amennyi megspórolt a műtrágyán.
Igen, ennek az a hátránya megvan, hogy a biológiai termékeknél oda kell figyelni a kiutatásra sokkal jobban. Tehát például száraz talajon ezek a mikroorganizmusok ugye nem élnek, nedves talaj, tehát vagy eső után, vagy eső előtt, vagy mindenképp nedves talajra, vagy bedolgozni, oda kell figyelni a tárulására, mondjuk a miénknek nagy előnye, hogy szobahőmérsékleten is hosszú ideig eltartható, de az biztos, hogy nagyobb figyelmet igényel, mint egy műtrágy, amit valahova leraksz, aztán egy-két-három év múlva is felhasználhatsz, kiszórhatsz, nagyobb odafigyelést igényel, de megéri, és szerencsére most van egy olyan támogatás, ahol ezeknek a termékeknek a használatára serkentik a gazdákat, és talán ez is segíthet, hogy kipróbálják ezen termékeket.
Tehát egy nagyon-nagyon sok lehetőség van, és szerintem ez marom izgalmas a mezőgazdaságban, hogy szerintem a mezőgazdaság egy ilyen nagy technikai robbanás előtt áll, mert hogy igen, tehát itt vannak ezek a régi új technológiák, amik mondjuk a természettől elcsent és kölcsönvett technológiákat használják, a precíziós talajmérés és precíziósan kiutatott műtrágyák, hogyha már mindenféleképpen kell, de az egy másik területet azért még az sem biztos, hogy mindig mindenhol kell, de a növényvédelemben és aztán a drón technológiában, a mesterséges intelligencia, ami meg mindezt a sok adatot, amit egyébként összegyűjtünk, ugye ezeket baromi jól föl fogja tudni, már most nagyon jó példák vannak erre, hogy iszonyatosan komoly mintázatokat fedez fel, tehát hogy ezek mind olyan dolgok lesznek, amik szerintem gyökeret fognak verni a mezőgazdaságban, csak hát ez meg kell majd valószínűleg egy új generáció, aki ezt átlátja, mert nyilván egy régi gazda, aki csak kiment a traktorra, kiszórta a műtrágyát, az mondja, nekem hagyjatok már ezzel a sok hülyeséggel, hát ez már én öreg vagyok.
Igen, így van, annyival egészíteném ki, hogy nem egy mezőgazdaság, nem egy robbanás előtt áll, hanem abban van.
Van.
Tehát mikor zajlik egy forradalom, akkor azok, akik benne vannak, azok ezt nem tudják, nem érzik, hogy hopp, én egy forradalomban vagyok, valószínűleg a 48-49-es szabadságharc során se arra gondoltak, hogy most forradalmat csinálunk, hanem egyszerűen csak tették a dolgokat, amit úgy gondoltak, meg a francia forradalom, és utólag a történelem pedig leírta, hogy ez egy minőségi váltás, egy forradalom, mi ebbe benne vagyunk. Tehát szerintem ez már elindult, és ahogy mondtad, aki itt lemarad, az ki fog szelektálódni. Charles Darwin mondta, hogy nem a legszebbek, a legerősebbek, legokosabbak, hanem az fog megmaradni, aki képes adaptálódni, alkalmazkodni az új helyzethez. És most az utóbbi 5 évben az infláció, a kamatok, a Covid, az ukrán egyéb gabona helyzet, rengeteg olyan stressz jött 5 év alatt az utóbbi 5 évben, ami előtte 50 évben nem volt. Tehát most az biztos, hogy aki tud alkalmazkodni, az 5-10 év múlva is megmarad, de aki nem, itt nagyon sokan le fognak maradni. És itt 5-10 év múlva kis robotok lesznek, amik mennek, folyamatosan vizsgálják majd a talajokat, az agrometeorológiai állomások mérik a paramétereket, drónok nézik a növényeket felülről, adatokat gyűjtenek, azt egy mesterséges intelligencia elemzi, az alapján kiszámolják, mi egy ideális lépés, mit kell ahhoz, hogy optimalizáljuk a környezetet és a termésmennyiséget, és akár ezt interneten online megrendelik, és a drón ki is permetezi. Tehát egy kicsit futurisztikusan hat.
Ez nem biztos, hogy mindenkinek feltétlenül szimpatikus, de közben meg az van, hogy muszáj, tehát valamit muszáj változtatni.
Sokkal komplexebb attól a mezőgazdaság, hogy ezt egyszerűen meg lehetne oldani, és ezért ezeket az új technológiákat el kell fogadni, be kell engedni, és az a David Hula, aki világcsúcs tartó, neki nagyon sok okos mondása volt, és az egyik az, hogy nem lehetünk annyira öregek, hogy legalább egy-két táblán ne kísérletezzünk. Minden gazdának azt javasolja, hogy egy-két táblát fel kell áldozni, és ki kell próbálni.
Hát igen, meg hát itt jöhetne be megint csak egy kicsit támogatás még az állam részéről, hogy azt mondja, hogy oké, erre adok, tehát mondjuk, hogyha te kísérletezésre használsz föl, nem tudom, x hektárt, akkor ha nem is ugyanazt a támogatást mondjuk, de kapsz rá valamennyi, nem tudom, kísérleti támogatást, tehát lehetne motiválni a gazdákat ebbe az irányba, tehát azért mindig megvan ez, hogy akkor mit fölülről merre felé tereljük a jó embereket, de én is azt gondolom, hogy igen, tehát a gazdának is érdeke, mert ha megtalál valami olyan kombinációt, ami a szomszéd gazdának nincsen, akkor neki azonnal versenyelőnye lesz. Tehát, hogy megérni ez a dolog, csak hát igen, nem mindenki kísérletező kedvű ember, tehát nem vagyunk ebben egyformák. Hát szerintem nagyon-nagyon izgi, bár megint csak az van, hogy csak bele csíptünk ebbe a témába, mert én még szerettelek volna kérdezni az egyéb, ugye mondjuk a tengeri hínár kivonatokról, amik szintén ugye ezek a jurvások, ugye? Ez vagyok a biostimulánsok, meg a... Na jó, nem fog eszembe jutni a kifejezés, de hogy hát többféle ilyen dolog van, ami igen, direktben növeli a termést, akkor segíti a növényeket, tehát stimulálja a növényeket, és nagyon-nagyon sok olyan technológia van, ami biológiai alapú, és nagyon izgalmas kilátásokat hoz a gazdaságba, de hát erre majd egy másik adásban fogunk tudni beszélni, mert leketyegett a műsoridőnk.
Nagyon örülök neki, hogyha erről is beszélgetünk, érdekel a téma. Úgyhogy nyugodtan, szívesen jövök.
Na, tehát Zajáci Istvánnal beszélgetünk, a Danóba Kft. Ügyvezetőjével, és tudjátok, ha lemaradtatok volna a műsorról, akkor vissza tudjátok majd hallgatni, fölkerül az összes podcast felületre, illetve szombaton 10-től délig ismétlünk, és jövő héten pedig óceánozni fogunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!